Rádió Egyetem. Filozófia történet. Szent Tamás. Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket! Előreugrunk Szent Tamásig, időszámításunk utáni 13. század. Tehát az 1200-as évek közepe. Szent Tamásnál számos arisztotelészi kategóriát látunk működésben, különös tekintettel az oksági elméletére. Szent Tamásnál az olvasott szövegnek szerintem a központi része az istenérvekkel foglalkozó fejezet, noha a szöveg az úgy van tagolva, hogy ez a végére kerül. Én most ezekkel fogok foglalkozni, az istenérvekkel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy önöknek nem kell elolvasni a teológiára, mint tudományra, annak a lehetségességére, súlyára vonatkozó fejtegetéseket, feltéve, hogyha viszonylag eredményes dolgozatot akarnak írni, ami nem egy a priori célkitűzés, de annyira unalmas a világ, hogy legtöbbüknél vélelmezhető, hogy ilyen törekvés is van önöknél. Én viszont nem akarok jó jegyet kapni, úgyhogy én maradok az istenérveknél, ami viszont izgalmasabb. Az Isten fogalom az úgy tűnik, hogy egy meglehetősen erős univerzále, vagyis minden emberi kultúra ismeri valamilyen formában. Istent vagy isteneket. A fogalom ennek megfelelően nagyon-nagyon színes, nagyon sokszínű, különféle isteneket lehet elgondolni, elképzelni, vagy ha úgy tetszik tudni róluk, kinek ízlése szerint. A mi tradíciónkban persze legfontosabb a zsidó, keresztény, muszlim istenhit, tehát a szigorúan monoteista istenfogalom. Érdekes kérdés az, hogy van-e Isten, vagy vannak-e istenek, erről felteszem, hogy megoszlanak a vélemények. A legtöbb ember, aki hisz Istenben, azt gondolja, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Azok, akik nem hisznek Istenben, azoknak egy része úgy gondolja, hogy tulajdonképpen egy baromira érdektelen kérdés. Egy más részük, noha nem hisz Istenben, vagy akár úgy gondolja, hogy tudomása van arról, hogy Isten nincs, ezzel együtt ezt fontos kérdésnek tekinti. Mindenesetre a nehéz kérdés. Azért, mert a megismerésben szokásosan használt kis mankóink úgy tűnik, hogy csődöt mondanak. Tehát kivéve azt az egyszerű esetet, hogyha az ember valahol, damaszkuszi úton, akárhol összetalálkozik az Istennel, normális körülmények között erre a kérdésre nincsen semmilyen jól megfogható egyértelmű tapasztalata. Persze lehetne azt mondani, hogy és milyen tapasztalatunk van nekünk mondjuk Paragvájról, felteszem egyikünk sem, legalábbis a többségünk nem járt ott. Igen, de alapvetően beleilleszkedik abba a rendszerbe, ahogy a mások tapasztaltak dolgokat, és ezeket meglehetősen indokoltan elhisszük nekik. Az Istenre vonatkozó tapasztalatok kétségkívül nagyon sok ilyenről szólnak a különböző tradíciók, azonban nem örvendenek hasonlóan megbízható tekintélynek, tehát éppen ezért az Istenre vonatkozó tudomást általában nem szoktuk olyan szinten evidensnek tekinteni, mint mondjuk a déli sarkvidék flórájára, ami nincs, és faunájára vonatkozó ismereteinket. Pedig sokan beszélnek róla. Miért nem hisszük el alapvetően ezeket a dolgokat? Hát az ateisták azért, mert nem hisznek Istenben, úgyhogy azt gondolják, hogy ezek beszélnek össze-vissza, annyit kell hinni egy Istenről szó történet, mint bármilyen mesének. Az emberek valamiért szeretnek mesélni, izgalmas dolgokról szeretnek mesélni, hát Isten az egy nagyon izgalmas dolog lehet. Különösen a mitológiai történetekben tényleg tök izgis dolgokat csinálnak. Aki hisz Istenben, az meg azért nem hiszi el, mert hogy az istenhívőknek a meglehetősen döntő többsége nem csak úgy Istenben, istenekben hisz, hanem valami meglehetősen konkrét Istenben hisz, egy bizonyos tradíció által körvonalozott Istenben, egy bizonyos tradíció által ráhagyományozott történetekben, szövegekben hisz, és hát ebből majdhogy nem következni látszik, hogy a többi tradíció által hagyományozott, ettől kicsit vagy nagyon eltérő Isten képet és Isten történeteket, azokat kénytelen hamisnak tartani. Tehát éppen azért, mert hisz egy tradícióban, éppen ezért kénytelen azt gondolni, hogy a tradíció nem egy megbízható ismeretforrás. Ennek megfelelően, ha azt gondoljuk, hogy a kérdés mégiscsak érdekes, hogy van-e Isten, akkor érdemes megpróbálkozni alternatív utakon, gondolkodással, vagy tapasztalással, hogy melyik a gyorsabban célba vívő út, vagy bármelyik célba vissza, ezt persze én nem mondom meg önöknek. Tapasztaláson persze viszonylag kevesen értik azt, hogy hát akkor nosza, vágjunk neki a világnak, kopogjunk be minden házba, hát ha valamikben ott lakik az Isten. Bemutatkozik udvariasan, szervusz, én vagyok az Isten, és te ki vagy, én vagyok a széles szájú béka. Tehát egy ilyen párbeszéd az izgalmas lehet, de kevéssé hiszünk benne. Akik Isten tapasztalással keresik, általában vagy valami erősen tradicionális, az általuk követett, vagy követni vágyott vallási tradícióban megszokott módon próbálnak Istenhez közelíteni. Elmennek Istennek a hivatalos lakóhelyére, az az adott tradíciónak általában a temploma szokott lenni. Nem feltétlenül ez a tipikus. Ott a szokásos illő formulával bemutatkoznak, bekopogtatnak, például imádkoznak, és remélik, hogy erre valami fajta tapasztalatilag erős választ kapnak. Sokan mondják, hogy kapnak. Mások meg azt mondják, hogy ugyan kérném szépen, ez csak önáltatás. A mi tradíciónkban, hogyha valaki keresztény, akkor hinni az nem egyszerűen egy szerencse, egy áldott állapot, hanem morális kötelesség is, tehát egy szorongásból fakadó önigazolás, amikor az ember azt hiszi, hogy az ő templomjára válaszol az Isten. Vannak kicsit kalandosabb utak, amiket néha nem is keresnek az emberek, csak úgy jön nekik valami fajta Isten tapasztalás, Isten látomás, de ez azért általában össze szokott függeni valami fajta belső Isten kereséssel. Az ilyen intenzív Isten élményeket szoktuk általában misztikus élménynek nevezni. Ja, mai nyelvhasználatból némiképp kikoptak ezek a szavak, illetve olyan homályos értelemben használjuk, hogy hajlamos az ember azt hiszi, hogy a mágikus és a misztikus ugyanazt jelenti, pedig nagyjából a vallási palottának elég két ellentétes végletén helyezkednek el. Ugye a mágia az a varázslat, a misztikus viszont a közvetlen, a neme világira vonatkozó élmény. No, mivel azonban ez most egy nem misztikus óra, hanem egy teljesen unalmas és száraz skolasztikus, úgyhogy térjünk vissza a másik lehetséges ághoz, hogy nem tapasztalással keressük az Istent, hanem megpróbáljuk aggyal megnézni ezt a dolgot. Világos, hogy itt két fő stratégia lehet, megpróbáljuk aggyal belátni, hogy Istennek lennie kell, vagy pont az ellenkezője, megpróbálom aggyal belátni, hogy Isten nem létezhet. Bármelyikkel is kísérletezem, ez csak akkor lehetséges, hogyha egy viszonylag tiszta fogalmat alkotok magamnak Istenről. Ez a fogalom a mi kultúránkban meglehetősen elvont, mert függetlenül attól, hogy a legtöbb tradíció valami fajta megjelenéseket mégiscsak tulajdonít Istennek, de ezeket másodlagosnak, alárendeltnek tekinti, semmiképpen nem az isteni lényegnek tekinti ezeknek a megjelenését. Tehát az isteni lényegről általában azt szokás gondolni, hogy legalábbis a normális tapasztalás számára teljesen hozzáférhetetlen. Tehát ennek megfelelően tapasztalati fogalmunk nem lehet róla, úgyhogy ha ésszel keresünk, akkor egy értelmi fogalmat kell alkotni Istenről. Ez a látszódacára nem egy egyszerű dolog. Az Isten fogalmának egy 20 millió logikai problémát felvető, ám mégiscsak gyönyörűen klasszikus megfogalmazás az, ami Szent Anselmnél szerepel, ez a quo maius cogitari nequit, tehát aminél nagyobbat elgondolni nem lehet. Mind a gondolás, mind az elgondolhatóság fogalma, mind a nagyobb fogalma rengeteg kérdést vet fel, sok elemzésre szorulhatna. Ezzel együtt egy gyakran elfogadott Isten definíció. Szent Tamás például úgy tűnik, hogy elfogadja ezt az Isten definíciót, mielőtt belefogna saját Isten érveibe, ugyanis név nélkül ismerteti Szent Anselm gondolatait, és ebből a definícióból indít. Majd azt mondja, hogy Szent Anselm Isten érve, amit erre a meglehetősen egyszerű és rövid definícióra épít, az inkonkluzív. Azt gondolja, hogy igazságot közöl ugyan, de ezzel együtt, mint érv, nem működik. Szent Anselm Istenérve ugyanis úgy néz ki, hogy ezt a definíciót, tehát, hogy Isten az, aminél nagyobbat nem lehet elgondolni. Ezt megérti az ember függetlenül attól, hogy hisz Istenben, vagy nem hisz. Ha megérti, akkor a tudatában megvan ez a definíció. Ebből nem következik, hogy valóban létezik, sok minden van az ember tudatában, ami valójában nem létezik. Egy festővel például Szent Anselm azt mondja, hogy a festőnek nyilvánvalóan kitűnő vizuális képzelete van, azaz mielőtt megfestené a képet, már előtte tökéletes részletességgel el tudja képzelni, megvan a tudatában. Ezzel együtt az a kép még nem létezik. Majd megfesti, és akkor majd létezni fog. Tehát ez két külön dolog. A kérdés tehát az, hogy miután Isten fogalmai módon megvan az elménkben, vajon létezik-e a való világban? Nos, el tudom gondolni egyiket is, másikat is. Tehát el tudom képzelni, hogy csak a tudatomban létezik, meg el tudom képzelni, hogy a tudatomban is létezik, meg kint is. Eközül a két képzeletem közül melyik a nagyobb? Szent Anselm azt mondja, hogy elég nyilvánvalóan egy olyan valami, ami csak a tudatban létezik, az azért sokkal-sokkal picikébb, mint valami, ami nem csak a tudatomban létezik, hanem kint is. Igaz? Na most az előbb úgy definiáltuk Istent, hogy az, aminél nagyobbat nem lehet elgondolni. Ha tehát Isten csak a tudatomban létezne, akkor nem igaz rá a definíció, hiszen el tudtam gondolni valami nagyobbat, azt, ami nem csak a tudatomban létezik, hanem kint is. Ebből tehát következik, hogy maga a definíció egy olyas valamiről beszél, amit nem lehet nem létezőként elgondolni. Ez tehát a Szent Anselmi istenérv jóval későbbi Kanttól származó megnevezésével az ontológiai istenérv, az görög toon ontos létezőből, ontológia létezés tudománya, a metafizika központi ága. Mert ugye Isten létezésének a fogalmából indul ki, abból, hogy milyen is ez a létezés, csak a tudatban meglevő, vagy pedig objektív tudaton kívül is meglevő. Más kifejezés ez az a priori istenérv, ugyanis nem használ semmifajta tapasztalatot kiinduló pontnak, sem konkrétat, sem általánosat, csak és kizárólag a gondolkodásból merít, a priori a korábbiból, vagyis a tapasztalati megismerés előttiből, vagyis a tiszta gondolkodásból építkező istenérv. Nos, Szent Tamás nem túl hosszú érveléssel, majd hogy nem azt mondanám, hogy nem igazán érthető érveléssel elveti ezt az istenérvet. Valójában nagyon nem könnyű ezt az érvet sem tökéletesen megérteni, a struktúrát teljesen feltárni, sem esetleg rámutatni a gyengeségeire. Legjobban egyébként Canterbury Szent Anselm, egy kortársa támadja meg ezt az érvet. Rengeteg pontot támadja, de nem ez az érdekes. Az egyik támadási módjában nem megmagyarázza, hogy hol rossz az érv, hanem azt mondja, hogy ha az érved jó lenne, akkor rengeteg hasonló érvet meg lehetne fogalmazni, amikből azonban csupa olyasmi derül ki, amit senki nem hisz, te sem. A nevetesen azt mondja, hogy pontosan ugyanilyen módon a legtökéletesebb sziget fogalma is létezőnek bizonyulna, hiszen arra is végig lehet mondani ezt az érvelést. Vagy csak a tudatomban van, vagy nem. De hát ami a tudaton kívül van, az tökéletesen. Na most a legtökéletesebb szigettel úgy definiáltam az elgondolható legtökéletesebb szigetet, aminél nem lehet tökéletesebbet elgondolni, tehát ennek létezőnek kell lenni, hiszen a csak tudatban létezőnél el lehet gondolni tökéletesebbet, azt, ami a valóságban is létezik. Ez szerint tehát létezik az a tökéletes sziget, ahol a lányok még csak hánc szoknyát sem viselnek, és a banán nem kéznyújtásnyi távolságon, hanem egyenesen a szánkba pattan. Ez pedig valószínűtlen. No, Szent Tamás ezek után nekifut annak, hogy a maga módján bizonyítja Isten létét, itt egyébként több arisztotelészi érvet rekonstruál és mond újra. Ez a híres nevezetes Quinque Vie, az öt út, amelyen Isten értelmi ismeretére el lehet jutni, amelyek nagy hatásúnak bizonyultak, némely neotomisták ma is érvényesnek tekintik mind az öt érvet. Én kevéssé osztom ezt az álláspontot, röviden ismertetem az érveket, és megpróbálok egy-két ellenvetést megfogalmazni egyikkel, másikkal szemben. Az első érv a mozgásból származik a szokásos fordítás szerint. A mozgásnak fordított szó azonban ebben a szóhasználatban, ami természetesen arisztotelészi eredetű, mint az érv is, nem helyváltoztatást jelent csupán, hanem bármifajta absztrakt értelemben felfogott mozgás, tehát a mi szóhasználatunk inkább változást mondana. A változás, mozgás Arisztotelésznél sohasem önmagától történik, hanem mindig valami oka van, valami kiváltója, valami mozgató kell, hogy a mozgás mögött létezzen. És az arisztotelészi elmélet szerint a mozgató az rendelkezik azzal az állapottal, amifelé a másikat mozgatja. Azaz, ahhoz, hogy valami meglökjön valamit, ahhoz mozognia kell. Ez a térbeli mozgás a helyváltoztatás esetében. De ahhoz, hogy valami felmelegítsen valamit, ahhoz melegnek kell lennie. Az arisztotelianus kifejezés módban ezt úgy mondjuk, hogy a mozgatónak aktusban kell lennie a mozgatotthoz képest, ami potenciában van. Aktusban kell lennie, tehát aktuálisan, ténylegesen olyannak kell lennie, amilyenné a megmozgatottat teszi. Aminek viszont lehetőség szerint kell olyannak lennie. Hiszen, hogyha nem is lehetne olyanná, amilyenné változtatjuk, akkor a lehet szó értelme szerint. Tehát akkor lehetetlen, hogy olyan legyen, akkor persze nem lehet abba az irányba mozgatni. Tehát valami, ami potenciálisan meleg, azt lehet felmelegíteni. Egy számot nem lehet felmelegíteni, akármilyen erősen lobog a tűz. Nos, az ér pedig úgy hangzik, hogy nem lehet minden csak olyan, mint az általunk ismert tárgyak, amik megmozgathatók, de maguk nem mozognak, hiszen minden mozgatáshoz kell valami, ami már eleve aktuálisan olyan legyen. Tehát minden mozgás mögött ott van egy ok, ami már aktuálisan olyan. De az vagy eredetileg volt olyan állapotban, vagy nem. Ha nem, akkor azt is valami azzá tetté. Tehát így a megmozgató vagy megváltoztató okoknak egy sorozatát kapjuk. Viszont ha ebben a sorozatban nem lenne egy első tag, amitől minden más mozgás származik, akkor értelemszerűen a későbbiek se lennének. Mindegyik mozgás az őt megmozgató korábbitól függ. Úgyhogy ha a legelső tagot elvenném, akkor az összes későbbi mozgás sem lenne, nem találnánk semmi mozgás, semmi változást a világban. Ez ugye a klasszikus arisztotelészi Isten fogalom, az akinéton, kinún, a mozdulatlan, mozgató fogalmának az újra elmesélése. A gondolatmenetben van számos gyenge pont. Az egyik, mondjuk így specifikus gyenge pont, hogy az arisztotelészi mozgás elméletet tudományos értelemben nem lehet igaznak tekinteni, és nem arról van szó, hogy a modern fizikai világképünk annyit fejlődött, hogy most arra már nem hiszünk benne, hanem valójában ezt az elméletet sohasem lehetett volna tartani, hogyha azt gondolnám, hogy Arisztotelésznek bizonyos részben igaza van. És persze, hogy azt gondolom, ha valami megmozdul, az tényleg nagyon gyakran valami meglöki, ami tényleg mozgott. Valami felmelegszik, akkor tényleg nagyon gyakran valami meleg melegítette meg, például tűz. Tehát van ilyen, nem abban az értelemben hibás, hogy ez nem fordul elő. Na de rengeteg esetben nem ez a helyzet. Például nézzük meg az én kezemet, ami most megmozdult. Mi lökte meg? Nem kell ehhez eleven lény, hogy ilyet lássunk. Ha például valamilyen módon a természetben tűz keletkezik, azt általában nem előzte meg egy másik tűz, hogy milyen módon például villámcsapás, stb. Tehát látunk olyasmit, hogy dolgok felmelegszenek, pedig nem voltak azok. Vagy eszközzel előállíthatom, amikor veszem a hideg öngyújtómat, és egy kicsit itten csattogok rajta, akkor abból előbb-utóbb az egész meleg tűz lesz. Pedig semmi fajta annál melegebbet nem közelítettem hozzá. Nem igaz tehát általánosságban, hogy az összes változásnak ilyesfajta oka van. Természetesen azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy valami mozogjon, helyváltoztató mozgás értelmen, ahhoz sem kell feltétlenül valami másnak mozogni, és nem csak az élő lények lehetnek erre példák, hanem mondjuk, ha egy fazéknak alágyújtok, víz van benne, ráteszem a fedőt, előbb-utóbb a fedő fel fog emelkedni. Tehát megmozdul, és nem azért, mert valaki meglökdöste, legalábbis nem a szokásos értelemben. Nos, tehát egyrészt az arisztotelészi mozgás elmélet egyáltalán nem kielégítő, tehát még egyszer hangsúlyoznám, nem a mai fizikai tudásunk szempontjából, nem az persze, hogy nem, de a maga korában sem volt egy védhető elmélet. Csak mint részleges teóriája bizonyos mozgásoknak. A másik inkább ezt szokás hangsúlyozni ezzel az érvel kapcsolatban, már csak kényelmi okoknál fogva is, hiszen további néhány érnél kell ugyanezt használnunk. Ez az érv konklúziójához vezető lépés, nevezetes az, hogy ebben a sorozatban, hogy mozgató, mozgatott. Nem lehet a végtelenbe menni, kell, hogy legyen első mozgató. Ez a végtelenbe való visszamenés, a regressus in infinitum eltiltása, ez nem egy magától értetődő elv. Nem magától értetődő abban az értelemben, hogy hallom és azonnal azt mondom, hogy ez csak így lehet. Nem magától értetődő abban az értelemben sem, hogy komoly tudósok egyetértenek vele. Számos területen használjuk a végtelenbe való gátlástalan visszamenést, például mondjuk a matematikában, mondjuk a negatív számok megalkotásánál. Elindulok a nullától, és elkezdem csökkenteni, akármeddig. Ez az akármeddig, ez azt jelenti, hogy határozott matematikai állítás, hogy bármelyik negatív számnál van kisebb. Például nála egyel kisebb szám, amit úgy csinálok, hogy egyet levonok belőle, az kisebb nála. Tehát nem igaz, hogy általában az emberi tudásban eltiltjuk a végtelenbe való visszamenetelt. Nem igaz, hogy a hétköznapi szemléletünkben eltiltanánk, amikor például egy oksági sorozatokon megyünk vissza. Általában mindig azt szoktuk gondolni, hogy hát persze az előtt is volt valami, csak itt most abba hagyom, mert az már nem érdekel engem. De nem gondolom, hogy nem volt oka. Hogyha a rendszerváltásról kezdek gondolkodni, akkor lehet, hogy a Kádár rendszer válságát keresem. Ha a Kádár rendszer válságát, akkor a Kádár rendszer fénykorát nézem. Ha azt nézem, lehet, hogy 56-nál kötök ki. Ha 56-ot nézem, akkor lehet, hogy a Rákosi korszakot kezdem el elemezni. Ha a Rákosi korszakot, akkor a szovjet megszállást. Ha a szovjet megszállást, akkor mondjuk a II. Világháborús magyar szerepvállalást. Ha azt, akkor a Horthy korszakot előtte. Ha azt, akkor esetleg Trianont. És lehet, hogy itt abba hagyom. Azt mondom, hogy elég Trianonig visszamenni a rendszerváltásból. Nem biztos. Általában én abba szoktam hagyni a gondolkodást ezeken a meneteken, de sosem hiszem azt, hogy ott kezdődött. Mindenki azt gondolja, hogy annak is volt oka, stb. Stb. Tehát se nem hétköznapi értelemben, se nem tudományos értelemben nem magától értetődő a regressus in infinitum eltiltása. A második istenérv hasonló az elsőhöz, csak nem a mozgásból indul ki, hanem, és itt egy kis fordítási nehézségünk van, a fordítóink általában létrehozásról vagy létesítésről beszélnek, a latin szöveg az causa efficiensről beszél, aminek a szokásos fordítása viszont ható ok. Ez az arisztotelészi okság elméletnek az egyik formája. Ugye az ok szó, amivel ezt az arisztoteliánus fogalmat is fordítjuk, a magyarban jóval szűkebb jelentésű, tehát furcsán cseng nekünk az arisztotelészi négyes oksági elmélet, talán szerencsésebb lenne másképpen kifejezni magyarul, ez a dolgok létezésének négy alapvető meghatározója feltétele. Mindenesetre ez viszonylag közismert, hogy ezt a négy úgymond okot Arisztotelész a következőben határozza meg. Van egy anyagi ok, magyarán az anyag a dolognak, hát anélkül nem nagyon tud létezni a legtöbb létező. De az anyag önmagában még nem teszi azzal, ami nyilván csak a megfelelően megformált, megfelelő struktúrai, megfelelő alkatú anyag lesz az a dolog. Tehát van egy formai ok. Nos, az, hogy elméletek van egy anyag, meg van egy forma, van olyan, hogy köcsög, meg van olyan, hogy agyag. Ettől még nem jön létre egy agyagköcsög. Ez meg kell csinálja valaki, egy fazekas. Ő a létesítő ok, vagy ható ok. Ez a bizonyos causa efficiens. Ha fazekas azonban lusta, és nem fog dolgozni, hogyha nem akar valamit elérni, valami célja van. Például az, hogy egy agyagköcsögje legyen neki, vagy az, hogy pénzt keresse, mindegy. Tehát ahhoz, hogy ez az egész rendszer beinduljon, ahhoz célok is nem feltétlenül kell, de járulhat. Arisztotelész tehát erre a négy dologra elemzi a dolgok létrejövésének a feltételrendszerét, tehát anyagi, formai, ható és cél okra. Megismétlem, tehát, hogy szokatlan az ok szó használata, csak azért használ, mert egész egyszerűen az egész tradíció ezt használja. Itt tehát Szent Tamás a causa efficiens-szel, a ható vagy létesítő, vagy kivitelező okkal foglalkozik. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy valami valamit létesítsen, ahhoz előtte már neki is léteznie kell. És éppen ezért ő vagy öröktől létezik, vagy nem. Ha nem, akkor őt is létesítette valami. Tehát itt egy ugyanolyan sorozatot kapunk, mint az előbb, és ugyanolyan megalapozatlanul Szent Tamás közül, hogy nem lehet a végtelenbe menni, kell, hogy legyen egy első ős létesítő ok, ami természetesen Isten, aki a világot megteremtette. A harmadik érv a lehetségesből és szükségszerűbből kiinduló érv. Ez még egy kicsit hibásabb, mint az előbb vizsgált kettő, mert lesz benne plusz egy hiba az előbb említetten kívül. És azt mondja, hogy a világban egy dolog vagy szükségszerű, ha szükségszerű, akkor az mindig úgy van, a szükségszerű fogalma ezt jelenti. Vagy nem. Hát a legtöbb dolog, amit látunk, az nem szükségszerű, ami tehát azt jelenti, hogy létezhet is, meg nem is létezhet. Márpedig, ha ez a lehetőség tényleges, akkor ez azt is jelenti, hogy van, amikor létezik, van, amikor nincs. Ha úgy tetszik, keletkező pusztuló dolgokról van szó. Ha azonban ez mindenre igaz lenne, minden olyan lenne, hogy bizonyos időben létezik, bizonyos időben nem, akkor létezne egy olyan idő, amikor semmi sem létezett. Viszont ez lehetetlenség, hiszen a semmi fogalmánál fogva semminek nem lehet a forrása, nem okozhat, nem hozhat létre. Ha egyszer semmi lett volna, akkor most is csak semmi lehetne. Ez az ex nihilo nihil fit klasszikus elve, a semmiből semmi sem lehet, semmi sem lesz. Ennek egy alkalmazása. Valamilyen módon összefutottunk már ezzel az elvvel Parmenidésznél, ha emlékeznek. Nos, ugye az érv egyrészt szintén a végtelen regresszus eltiltásán alapul, másrészt azon az apró, nem, egyáltalán nem apró hibán. Hogy abból az állításból, hogy minden dologhoz van olyan időpont, amikor az adott dolog nem létezett, azt hiszi, hogy ebből következik, hogy van olyan időpont, amikor egyik dolog sem létezett, ami nem igaz. Tételezzük fel létezőknek egy olyan sorozatát, hogy minden időpontban pontosan egy dolog létezik, és mindegyik pontosan egy percig létezik, oké? És pont egymás után. Létezik a dolog, megszűnik. Következő dolog létezik, megszűnik, és így tovább. Csupa ilyen egyperces, egy dolgokból álló univerzumot képzeljünk el magunknak. Ebben az univerzumban természetesen igaz az, hogy mindegyik dologra igaz az, hogy van olyan időpont, amikor nem létezett. Például a létezés előtt egy órával egyik sem létezett, mert mindegyik csak egy percig létezett. És nem igaz az, hogy van olyan időpont, amikor egyik sem létezett. Ugye? Mert minden időpontban éppen valamelyik kurrens tárgyunk megvan. Hogyha dolog így zavarba ejtő idővel elgondolni, kicsit bajban vagyunk az idővel, nem kicsit, nagyon. Tulajdonképpen felfoghatatlan dolog, de ez a probléma tökéletesen végig gondolható térben, vagy a legegyszerűbb kis térszelettel, egy egyenessel. Ugye, legyen az egyenesem egy centiméterekre felvagdosott, végtelen hosszú centiméter szalag. És akkor azt mondom, hogy mindegyik centiméter legyen egy-egy önálló dolog, ezt mondjuk a számáról olvashatom le, a 17. centiméter, a 83. centiméter, stb. És akkor azt mondhatom, hogy bármelyik centiméterre, például a 83-asra is igaz, hogy van az egyenesemen olyan hely, ahol ő nincs. Igaz? Mert például a 82, a 81, a 80 centiméteres helyeken ott nincs jelen a 83-as centiméter. Szent Tamás logikája szerint ebből az következne, hogy van valahol egy olyan hely az én végtelen centiméter szalagomon, ahol egyetlen egy centi sincs. Ez meg nem igaz. Mindegyiknek van egy száma. Tehát ez bizony, hogy meglehetősen zavarbaejtő hibácska. Mondjuk matematikai értelemben ez a leghibásabb érv. Hétköznapi értelemben a következő lesz a leghibásabb. Ez a minőségek fokozataiból képzett érv. Azt mondja, hogy a világon vannak jó, meg szép, meg még jobb, meg még szebb dolgok. No de, amikor valamire azt mondom, hogy ilyenebb, mint a másik, azon azt értem, hogy legjobban hasonlít ahhoz, ami a saját nemében a maximális. Például, amikor azt mondom, hogy valami melegebb, mint a másik, azt mondom, hogy legjobban hasonlít a tűzre, ami a legmelegebb. Ha tehát ezeket a dolgokat, hogy jó, szép, bölcs, igazságos, ezeket lehet fokozni, már pedig lehet. Ő még bölcsebb, még igazságosabb, még jobb. Akkor kell, hogy legyen ezeknek egy végpontja, a legis legjobb, a legbölcsebb, a leghatalmasabb, a legigazságosabb lény, és éppen ezt szoktuk Istenen érteni, mondja Szent Tamás. Az érv 20 milliós ebből vérzik. Szinte csak az van neki. Először is nem igaz, hogy az összehasonlítás után a maximumból szoktunk kiindulni. Tehát például, amikor én azt mondom valamire, hogy melegebb, ezen nem azt értem, hogy jobban hasonlít a tűzre. Ezt már csak onnan is lehet tudni, hogy minden további nélkül értem azt a mondatot, hogy valami melegebb, mint a tűz. Ráadásul modern, tudományosan művelt ember lévén egész jól tudjuk, hogy rengeteg dolog sokkal melegebb, mint bármelyik tűz, amit valaha láttunk. Például a legközönségesebben emlegethető napocska, az nagyon-nagyon sokkal melegebb. Konkrétan a mai fizikai világképben nincs olyan, hogy a legmagasabb hőmérséklet, de ez részletkérdés. Lényeg az, hogy egyszerűen nem így működnek az összehasonlító fogalmaink. Tehát ez az egyik sebb, hogy az alaphipotézis az nem igaz. Másik sebb. Ha ez így volna, hogy ez a leg, ez lenne Isten, akkor kérném szépen, Isten lenne a legszemetebb, leggonoszabb, legpitiánerebb, legbűnözőbb, legutálatosabb. Ugye? Ezek is maximumok. Nos, meg lehet próbálni ezt a első zsigeri ellenérés leküzdeni, az, hogy ezek az utóbbiak, ezek nem tulajdonságok, ezek valójában rosszul kifejezett privációk, megfosztottságok. Tehát amikor valaki gonosz, az nem egy önálló dolog, hogy annak lenne egy maximum. A gonosz az egyszerűen azt jelenti, hogy nem elég jó. Nos, ha egy kicsit belegondolunk ebbe, ez formálisan első hallásra védhetőnek látszik, aztán látnánk, hogy milyen borzasztó nehéz lenne definiálni, hogy akkor mik is az igazi, a valós tulajdonok, és mik azok, amik csak privációk. Azonban, ha gyakorlatilag belegondolunk, látjuk, hogy a gonoszon valami mást értünk, mint azt, hogy nem jó. Ez két külön dolog. Lehet egy ember tökéletesen hiány minden jóságnak, és egyáltalán nem gonosz, hanem tökéletesen közönyös. Abszolút el tudjuk képzelni most azt, hogy lehet, ez nem azt értem, hogy ténylegesen van ilyen, mert persze, hogy nincs. Mindenesetre bizonyos fajta elmebetegségek azok közelítenek ehhez az állapothoz. Ez egészen más, mint a gonosz. Tehát ez az ember, akiből teljesen hiányzik a jóság, mondjuk egy nagyon-nagyon autista személy. Ez abszolút nem fog foglalkozni. Ez a mellette sétál a kisgyerek a krokodilusnak a medencébe, érdeklődő figyelő. Na, bemegy, nem megy be. Na, bemegy, érdekes. De semmi rosszat nem akar, egyszerűen nézi, hogy ez történik. Ez egy teljesen más, mint az az ember, aki megfogja a gyereket és bedobja a krokodilnak, mert egész egyszerű úgy sikolgat, és az nagyon jó. Ugye? Tehát nem igaz, hogy a gonoszság egyszerűen a jóság privációja lenne. A másik problémám, még hogyha valamilyen varázslata sikerül ezt a gondot kiküszöbölnöm, akkor még mindig lenne egy pár problémám. Például az, hogy honnan tudom, hogy ezek a legek, ezek egybeesnek. Hát igaz-e, hogy a legmelegebb tárgy egyúttal a legzöldebb is? Miért lenne igaz? Akkor miért lenne a legjobb izé egyúttal a leghatalmasabb is? Miért pont? Most az öt útból négyen jártunk már. Nézzük az ötödiket. Ezt mondjuk felolvasom, ha megtalálom a pápa szememet. Az ötödik utat a dolgok kormányzásából vesszük. Azt látjuk ugyanis, hogy bizonyos dolgok, amelyeknek nincs értelmük, mint a természeti tárgyak, célszerűen működnek, és mindig azt követik, ami a legjobb. Mindebből nyilvánvaló, hogy nem véletlenül, hanem szándékosan jutnak el a célhoz. Azok pedig, amiknek nincs értelmük, nem törekszenek a célra, csak valamely megismerő és értelmes lény irányításával, mint történik a nyíl és a nyilász esetében. Tehát van egy olyan értelmes lény, aki az összes természeti dolgokat a cél felé rendezi, és ezt hívjuk Istennek. Ha nem sikerült volna nyomon követni, felolvasom még egyszer egy másik fordításban, ezt nem véletlenül csinálom ezt a gonoszságot. Az ötödik utat a dolgok célirányosságából nyerjük. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy egyes ismerettel nem rendelkező, azaz természeti lények, célszerűen működnek. És ez abból látható, hogy mindig, vagy legalábbis a legtöbb esetben ugyanolyan módon működnek, és ennek következtében a számukra legmegfelelőbb érték birtokába jutnak. Nyilvánvaló tehát, hogy nem véletlenül, hanem célirányultság folytán érik el a céljukat. Ám de az ismerettel nem rendelkező lények csak akkor irányulnak célra, ha őket egy értelmes lény célra irányítja, ahogy a nyilvesszőt irányítja az, aki nyilaz. Létezik tehát olyan értelmes lény, aki minden természeti lényt célra irányít, és ezt nevezzük Istennek. Nos, az ebben a tömör formájában nyilván szintén sérülékeny ugyanazon a módon, ahogy az előbb jeleztem a tulajdonságok esetében, még ha az érv összes többi része működne is, nem következik az érvből, hogy egyetlen egy olyan lénynek kell lenni, aki minden természeti dolgot célra irányoz. Tehát az, hogy ez az így módon esetlegesen megnyerhető többletfogalom, ez pont egy egységes Istent adna ki, ez nem olyan magától értetődő. Nem kell ezen csodálkoznunk. Ha olyan magától értetődő lenne, hogy minden Isten elemzés az egy Istent köpi ki végeredményként, akkor nem nagyon léteztek volna politeista népek, hiszen ott se csupa debil és idióta lakott. Tehát feltételezhető, hogyha ne adj Isten, Isten egysége, az bizonyítható is, akkor ez nem egy teljesen magától értetődően bizonyítható. Azonban abban a kontextusban, ahol Tamás dolgozik, az alapkérdés immáron nem Isten egységének a bizonyítása, hanem csupán a létezésének. Nyilván máshogy lett volna ez, mondjuk a Krisztus születése körüli időkben, amikor erős, egynél több Istennel dolgozó riválisai voltak az egyisten hiteknek. A középkorban azonban ez nem annyira volt jellemző vagy feltűnő, bár persze mindenfajta népi vallásosságok búvópatakként vidáman tovább léteztek, léteznek napjainkig is a keresztény civilizáció alatt eldugva, de ez egy magasöklű teológus viszont kevéssé érdekel, tehát a diskurzus felső részén entelektüelek között lényegében két erős álláspont van nagyon hosszú ideje a mi kultúránkban. Ez a van Isten egyetlen egy, vagy nincs Isten. Tehát épp ezért nem igazán fontos számára ez a kérdés. Ebben az összefüggésben talán igaza is van. Látjuk, hogy ez az érv a negyedik arisztotelészi jogság koncepcióhoz kapcsolódik, ugye a causa finalis, a végok vagy célok fogalmához, de nem abban a nyelvezetben fogalmazza meg. Az érvnek két része van. Az első az, hogy a világban az értelemmel nem rendelkező dolgok meglehetősen célszerűen működnek. A másik része az, hogy a célszerű működés az mindig valami értelemből származik, itt tehát fel kell tételeznünk egy olyan értelmet, ami nem nyilvánvaló mögöttes értelme, ez lenne az Isten. A második fele az érvnek kevéssé látszik vitathatónak. Tehát maga célfogalma olyan, ami a megértéshez kapcsolódik. Tehát az, hogyha valami célszerű, akkor az vagy maga rendelkezik céllal, vagy pedig egy céllal rendelkező izé, szóval egy személy kezeli, irányítja. Ez nagyon meggyőző. Elég is erre a célra Szent Tamás futólag odavetett illusztrációja, ugye az íjász példázata. Ha jövök kifelé egy erdőből egy ösvényen, és azt látom, hogy keresztben ilyen nyilvesszők cikáznak. Mind egyfelé megy. Kicsit kijebb érek, és látok egy céltáblát, és az összes nyilvessző valahogy benne áll. Meglehetősen logikusnak tűnik arra gondolni, hogy valaki vagy valami célba vette azt a céltáblát. Akkor is, hogyha konkrétan még nem látom az íjászt, és még akkor is így fogok gondolkodni, hogyha az én civilizációm nem ismeri az íjat és a nyilat. Tehát nem igazán ismerem ezt a tevékenységet, csak látom, hogy ezek mind egyfelé mentek, jól onnan látom, hogy máshol nincsenek, tehát azt gondolom, hogy nyilván oda tartottak, ha egyszer odaértek. És miért tartanak pont oda? Egy nyilvesszőben semmi olyasmi nincs, ami pont arra felé menne, miért nem menne amarra. Tehát akkor azt gondolom, hogy valami irányította ezeket a nyilvesszőket. A nehezebbik kérdés az, hogy valóban így van-e, hogy a világban, ahogy körülnézünk, a személyektől függetlenül is célirányultságot látunk. Az, hogy Szent Tamás pontosan mire gondol, amikor ezt egy viszonylag magától értetődő tapasztalatnak mutatja be, ez sajnos azért tömörsége miatt elég nehéz eldönteni. Tehát, hogy ezek a természeti testek, ja, corpora naturalia, ez vajon mi lehet? Lehet egyszerűen az elemekre értelmezni, vagy lehet tágabban, élettelen, nem ember alkotta dolgokra, vagy lehet egészen tágan értelmezni mindenre, ami nem személy. Ugye a keresztény tradícióban ez csak az ember és a nála magasrendűbb lények, ugye az állatoknak nincs lelkük, hát még a növényeknek. Az első esetben, tehát hogyha lényegében az elemekre gondol, akkor valószínűleg a kép, ami meghúzódik mögötte, az megint csak Arisztotelésznek a természetes helyekre vonatkozó tanítása, ami azt gondolja, hogy a négy fundamentális elemnek, a föld, víz, tűz, levegő, van egy természetes helye, és mindegyik oda törekszik. Tehát például a tűznek a természetes helye fent van, ezért ha tüzet gyújtok, akkor az felfelé lobog, fölött a meleg az felszáll. És ezért van az, hogy stabil tüzeket, azokat csak fent az égen látok. Ugye az égi testek, csillag, nap, hold, stb. Ezek az égi világítók, mert az a természetes helye. Ugyanígy a földnek a természetes helye lent van, ezért van, ha bármilyen föld jellegű dolgot elengedek, akkor az leesik. Jól lehet látni a világ elrendezésében, hogy a víznek és a levegőnek a helye közbülső a kettő között, ezért rendeződik úgy, hogy legalább a föld, aztán a vizek, folyók, tavak, tenger, aztán a levegő, és legfelül az égi fényesség. Nos, ezek a természeti testek, tehát az elemek előfordulnak, nem a saját helyükön. Egy föld jellegű dolgot föl lehet emelni, tüzet lehet itt lenne a földön is gyújtani, csak mind szisztematikusan oda törekszenek, ahol az igazi helyük van. És miért törekednének ide? Hát nem ésszel rendelkező lények valamit akarhatnak. Tehát nyilván valaki valami elrendezi így a dolgokat. Ez egy lehetséges olvasata a Szent Tamási érnek. Világos, hogy ebbe valahol ott kötne bele az átlag fizikus, hogy azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy ezek akarnak valamit csinálni, törekszenek valamire, hanem egyszerűen van bizonyos ilyen vagy olyan tulajdonságuk, aminek a világ egészben olyan az elhelyezkedés, hogy eredményez bizonyos sajátságokat, például bizonyos mozgásokat, tehát mondjuk a föld jellegű testek, azok meglehetősen nagy a méretükhöz képest, a térfogatokhoz képest, meglehetősen nagy tömeggel rendelkeznek, és a világ egy által sajátossága, a tömegvonzás, aminek révén azok a közelükben levő nagy tömegű föld jellegű testhez, itt a föld bolygóról van szó, az közelíteni fognak. Egyszerűen a világ törvényei ilyenek, ezek nem irányulnak semmifajta célra, hanem ez a törvényszerű viselkedése a dolgoknak, azt jelenti, hogy milyen sajátságaik vannak. Ugye ezt az elméletet általában osztani szoktuk, erre tanítanak minket iskolában. Tehát azt gondoljuk, hogy vagy helyes elmélet, de legalábbis azt, hogy nem egy buta elmélet. Tehát azt gondolni, hogy abból, hogy a drága herendi porcelán csésze leesik a földre és összetörik, ebből közvetlenül Istenre következtetni botor dolog lenne. Maradjunk inkább a fizikánál. Nem szeretném Istent vádolni a porcelán csésze összetörésével. Másik olvasata a dolognak, ahol viszont nem erről van szó, hanem általában a világ egésznek a célszerű működése, és valami olyan értelemben célszerű, amit már inkább hajlandók vagyunk mi is célszerűnek értelmezni. Tehát nem egyszer az, hogy valamilyen véghelyzetre, mint a tűz arra, hogy fent legyen törekvés, hanem valamifajta célszerű összerendezettség. Tehát mondjuk azt, hogy a madarak akkor raknak tojást, amikor ha ki kell a fióka a tojásból, akkor éppen lesz elég kukac, hogy megetessék. Pedig amikor a tojás lerakja, akkor még nincs elég kukac. Ugye kora tavasszal rakja le a tojásait. Ezek a fajta összehangoltságok, ami a világ egészében megnyilvánul. Ezek világosan jelzik, hogy egy olyan nagy alkotó szervező áll a dolog mögött, aki mindezt előre elgondolta, és így be tudta rendezni. Tehát egy nagyon okos és nagyon nagy hatalmú világberendezővel van dolgunk, és ez nagyjából már hasonlít az Isten fogalomra. Szóval ez az istenérv, ez azt gondolom, hogy a maga korában kikezdhetetlen volt. Tehát egész egyszerűen nem létezett olyan rivális elmélet a korszakban, aminek esélye lett volna megmagyarázni, hogy a világ hogyan lehet ilyen pompásan összeillő rendszer, mint amilyennek magunk körül a világot tapasztaljuk. Itt ténylegesen elsősorban az élővilágban, illetve az élővilágnak környezetével való kölcsönhatásában megnyilvánuló összerendezettségről van szó, tehát amivel például aztán az előbb nem véletlen az a például aztán, tehát az, hogy élőlények életritmusának az évszakokhoz, tehát egy élettelen jelenséghez való viszonya például nagyon szép összerendezést mutat, anélkül, hogy bárki azt gyanítaná, hogy a fekete rigó fészekrakás előtt előkapja a kalendáriumot, és megnézi, hogy március vége nem nagyon lesz már hó, ideje lenne fészket rakni. Tehát ezt nem tételezzük fel, úgyhogy ha ő nem tudja, akkor valami más kell, hogy elrendezze, már pedig a dolog viszont bonyolult, tényleg bonyolult összefügg, és nem igaz, hogy a hőmérsékletből le lehet venni, hogy jön a tavasz. Szó sincs erről. Tehát emögé feltételeznie valakit, aki képes ezeket az összefüggéseket átlátni, és képes a világot ilyenre szabályozni, ez az adott korban az egyetlen menthető hipotézis volt. Ez ma nincs így. Tehát azóta kialakult egy olyan tudományos hipotézis, ami elég értelmes dolgokat tud arról mondani, hogy hogyan keletkezhet ennyire bonyolult összerendezettség anélkül, hogy szándékos, tudatos berendezőt kellene feltételeznünk. Ez ugye a darwini teória, ami néhány nagyon egyszerű modellben belátható alapfeltevésből kiindulva próbálja magyarázni az élővilágnak az egymáshoz és az életen környezethez való adaptációját. Egyszerűen az kell, hogy olyan izék legyenek, amik folytatólagosan eléggé ugyanolyanok, mint korábban voltak, ugyanakkor egy picit változékonyak. Itt a lényeges elem, ami miatt nem kell az értelmes berendező, az az, hogy ez a változékonyság, ez lehet véletlen. Csak legyen sok nagyon egyforma ilyen izé, tehát magyarán sok egyedből álljon egy konkrét faj, viszonylag stabilul legyenek ugyanolyanok, tehát magyarán eléggé hasonlítson a gyerek az anyukára, de legyen egy kis tetszés szerinti különbség, és ez lehet véletlenszerű. Ha nagy egyet számmal dolgozom, és borzasztó nagy időt adok a kísérletezésre, akkor egyszerűen azt várom, hogy időnként véletlenül létrejönnek még ügyesebb, még jópofább utódok, mint az anyuka. Természetesen jóval nagyobb arányban várom azt, mert a véletlen már csak ilyen, hogy ügyetlenebb, bénább, rosszabb, hibásabb korcs utódok jönnek létre, és a Darwin teóriának a fő eszköze ezen a ponton a természetes szelekció, hát azért nevezem korcsnak, mert kevésbé életképes, úgyhogy egyszerűen azt várom, hogyha véletlenül ugyan szabadon terítve hozza létre a nagyon pocsék, közepes, stb. Példányokat, de ha elég sokat csinálok, akkor pont a legjobb, legügyesebb, az anyukánál ügyesebb példányok azok, amik tovább maradnak fenn, és tovább adják az új sajátosságaikat. Tehát viszonylag stabilitás, kis véletlen változás, ennek a továbbvivő képessége, tehát a változások örökítésének a képessége és a természetes szelekció együtt kiad egy olyan tudományos elméletet, amivel elgondolhatóvá válik, hogy egy ilyen komplex világ kialakul, anélkül, hogy bárki megtervezte volna. Nos, ezzel a kérdés természetesen nincs lezárva, hogy a világot ne Isten teremtette volna, vagy ő rendezte volna. Egyszerűen arról van szó, hogy most már van egy értelmes alternatív teória. Sokan, akik szeretnék ezt az istenérvet megóvni, megpróbálják bemutatni, hogy noha elméletileg, matematikai értelemben működőképes lehetne egy darwini modell, gyakorlatilag azonban ahhoz, hogy működjön, ahhoz hihetetlenül speciálisan kell beállítani a rendszernek bizonyos paramétereit. És hogy úgymond ez véletlenszerűen nem várható. Tehát csak azért működhet a darwini rendszer, ami persze alapvetően működik, mert a világot úgy hangolták finomra, hogy éppen olyan arányban jöjjenek létre az ezek azok amazok, amiknek, tehát hibás, nem hibás, hanem előremutató mutációk, amiknek révén létrejöhet ez a kifejlődés. Ez azonban, hogyha a világ teremtésekor, modern kifejezés, az ősrobbanáskor egy paraméter egy milliómod részsel máshogy lett volna beállítva, akkor abszolút nem így lenne, egyszerűen olyan lenne a világ egészen kozmikus méretekben még létezne is, amiben nem alakulhatnának ki akár csak közepesen komplex molekulák sem. Értelemszerűen ez egy olyan kérdés, ami szigorúan tudományos, éppen ezért nem feladatunk itt vélekedni arról, hogy tényleg így van ez, honnan a csodából tudnánk. Okos, tudós, külső emberek egy része azt mondja, hogy ez tényleg így van, tehát bizonyos alapvető természeti állandók, amik nem maguktól vannak, hanem ha úgy tetszik, Istentől adottak, hogy annyi. És kész, egy ilyen és ilyen szám. Az, hogyha egy egészen icike-picikét megváltoztatnánk, akkor a világnak a tulajdonságai borzasztóan radikálisan megváltoznának, és nem lehetne benne, vagy legalábbis ilyenfajta struktúrált létezés, tehát például élet nem lehetne benne. Mások meg azt mondják, hogy ez nem így van. No, tehát Szent Tamásnak az öt érvek közül az ötödik, az azt gondolom, hogy nincs teljes mértékig halálra ítélve napjainkban, de mindenképpen a helyzete súlyosan romlott az elmúlt 150 évben a nagyjából Darwinhoz köthető evolúciós elmélettel.
Elhangzott Filozófia történet, Szent Tamás, Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.